Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Egy héttel ezelőtt arról beszélgettünk itt a Naprakészben, hogy a közlekedés az nem verseny, hanem inkább egy játék, amelyben egymás érdekeit kell figyelembe venni, autósokét, lovasszekerekét, motorosokét, kerékpárosokét, gyalogosokét, és nem az első nyer, hanem az, aki előzékeny. Nyilván ez az előzékenység inkább álom, mint valóság, de ez nem szabad azt jelentse, hogy a feladást kell választanunk. Hogyan válhatunk előzékennyé? Hogyan tehetjük biztonságossá a közútjainkat addig, amíg lesznek autópályáink? És mi változik azzal, ha autópályák szelik majd át az országot? Tényleg kevesebb lesz a baleset? A közlekedés a mai témánk. Sándor Gábor, a Szállításügyi és Infrastrukturális Minisztérium államtitkára a Naprakész vendége. Jó napot kívánok, államtitkár úr! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok mindenkinek! Köszönöm a meghívást!
Hallgatóink a 0265-22-20-22-es telefonszámon a műsorunk a témájával kapcsolatos kérdéseiket élőben feltehetik, vagy írhatnak nekünk SMS-t a 0740-274-165-ös telefonszámra. Sándor Gábor civilben közúti forgalombiztonsági szakértő, a forgalombiztonság állandó növelésének az elkötelezett védnöke, így még indokoltabb a jelenléte a műsorban. Kezdjünk azzal, hogy a legfrissebb statisztikák szerint az elmúlt egy évtizedben csökkent ugyan a közúti baleset Romániában, de még mindig magas a közutakon elhunytak aránya ahhoz képest, hogy mi van az Európai Unió más országaiban, és itt főként Svédországra gondolok. Mert még nálunk 97 ember veszíti életét 1 millió lakosra vetítve közúti balesetben, addig Svédországban ez az arány 26, az európai átlag pedig 51. Bulgária van velünk egy szinten. Mit tesz a Szállításügyi Minisztérium államtitkár urának érdekében, hogy visszaszorítsa a fatális karambolokat, vagy a Szállításügyi Minisztérium tudja visszaszorítani ezeket?
Egyértelmű, hogy a Szállításügyi Minisztériumnak indirekt felelőssége van a forgalombiztonság kezelése tekintetében, tehát összevetve azzal, hogy a belügy tetlegesen és direkt módon tudja ezt befolyásolni, a Szállításügyi Minisztérium az indirekt intézkedésekkel vigyáz arra, hogy a forgalombiztonság az elvárás szintjén teljesüljön, mint olyan. Milyen feladatköre van a szállításügynek ez ügyben? Engedélyeztetési feltételrendszer meghatározása és felügyeleti hatásköreik vannak, akár a járműről van szó, akár a járművezetők képzéséről van szó, és nem utolsó sorban az út kezelői feladat ellátásán keresztül.
Hát vegyük akkor sorra ezeket, és kezdjünk utóbbival. Igaza van annak, aki azt mondja, hogy a súlyos balesetek nagy számának az az oka, hogy fejletlen a közúti infrastruktúra Romániában, nincsenek autópályák, nincsenek gyorsforgalmi utak. Ez emiatt van több baleset, vagy nem? Én olvastam olyan statisztikát, illetve olyan elemzést, miszerint nyilván ezt a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság állítja, hogy csupán a balesetek, súlyos halálos balesetek 0,2%-a írható a rossz infrastruktúra számlájára.
Valóban indokolt megvizsgálni ezt a helyzetet mindkét szemszögből. Kezdjük viszont az elején, javasolom. Az, hogy az életritmusunk rohamosan növekszik, az egyértelmű. Az is elvárás lehet, hogy ugyanebben a ritmusban a fejlődés is tapasztalható legyen, akár infrastruktúra szintjén. Viszont ne feledjük azt el, hogy a közlekedés ritmusa ehhez nem fog tudni soha igazodni. Miért? Azért, mert emberek vagyunk, végesek a kapacitásaink, vannak hiányosságaink, mondok statisztikákat, kettőt. Igaz az, és mindenkinek egyértelmű, hogy a felismerési késésünk az adott helyzethez képest, mint járművezető, az 6 és 9 másodperc körüli időtartamra van mérhető, illetve az is igaz, hogy a úgynevezett reakcióidőnk az is velünk született hiányosság idézőjelbe, hogy legalább egy másodperc kell mindenkinek ahhoz, hogy reagáljon egy adott állapotra. Egyértelműsítem tehát azt a megállapítást, hogy valóban az életritmusuk növekszik, rohamosan növekszik. A pályaépítés nem tud ezzel lépést tartani, viszont ha lépést is tudna tartani, még mindig ott vagyunk mi gyenge láncszemként a rendszerbe, akik emberek okozzuk a balesetek több mint 97%-át emberi mulasztásoknak tulajdoníthatóan.
Egy hallgatónk azt kérdezi, illetve azt veti a szemünkre, hogy Svédország területével, népességével, közigazgatásával, úthálózatával és az úthálózat minőségével, illetve az autók számával miért hasonlítjuk össze Romániát, hisz ez egyáltalán nem lehetséges ép ésszel, idézett volt ez az e-monogramú hallgatónktól. Igazából valamihez mindig kell viszonyítanunk szerintem, tehát fontos látnunk azt, hogy hol állunk Romániában, hol áll az Európai Uniós átlag, és mi a cél, amit el kellene, hogy érnünk.
Tökéletesen megértem a hallgató álláspontját, és szinte egyet is értek vele, viszont mert az életünk a viszonyításokról szól, ahhoz, hogy lássuk, hogy hol állunk, illetve hova szeretnénk eljutni, jó az, hogyha célként kigyűzünk magunknak valamit, akár legyen ez egy viszonyítás is. Egy dolog a lényeg, hogy ne a mi állapotunkat minősítse ez az összehasonlítás, hanem csak értékelje, illetve iránymutatási céllal vonjuk be ezt a gondolatainkba, és akkor minden rendben van.
Államtitkár úr, romániai halálos balesetek 5%-a az ittas vezetés miatt történik, és igaz, hogy az utak állapotáért vagy az autópályákért nem sokat tehetünk mi autóvezetők vagy magánemberként, nem javíthatunk a statisztikán, de ha nem ülünk ittasan a kormánykerék mögé, akkor már tettünk valamit. A sofőr felelőssége, a sofőrnek a felelőssége az milyen mértékben fontos a forgalombiztonság szempontjából? Itt említette ön azt, hogy mekkora a reakcióidőnk például.
Értem, a múltkori műsorban is már elhangzott részünkre az megállapítás, hogy a mi univerzumunk a dinamikának hódol. Az is biztos, hogy a legdinamikusabb forgalom résztvevő az önmaga a járművezető. Tehát mondhatni, hogy a járművezetői felelősség a sebességgel egyenes arányosan nő. Tehát ki a leggyorsabb a forgalomba, egyértelműen a járművezető. Kinek kell vállalni a legnagyobb felelősséget? Értelemszerűen a járművezetőjének. Tulajdonképpen megérteni a túlélés lényegét az nem egyéb, mint az, hogy az emberi élet védelme érdekében nekem, mint járművezető vagy forgalomvezető csak akkor lehet jó sikerélményem, hogyha mindenki másnak a környezetemben élményszerű a közlekedés. Második vetülete, ami a felelősség tudatosításának a gyakorlását illeti, az nem egyéb, mint amire Goethe is megtanított, hogy úgy kell kezelni a környezetünkben lévő embereket, mintha azok lennének, aminek lenniük kellenének. Akkor segítjük őket tehát azzá válni, amire képesek ténylegesen. Tulajdonképpen az empátiának ez a lényege, hogy tartsuk tiszteletbe a környezetünkben közlekedőket, és gyakorlatilag próbáljuk megtenni mindent, és úgy viselkedjünk velük, minthogyha korrektül viselkednének, és ne elvárásszerűen követeljük tőlük egy bizonyos viszonyulást, hanem próbáljunk ráhangolódni, és kezeljük őket úgy, mintha tisztességes, tisztelettudó járművezetők lennének, vagy forgalomban résztvevők, és akkor azt gondolom, hogy így tud teljesedni az, amit járművezetői felelősségként tetszett felhozni, mint probléma.
Ha már járművezetői felelősségnél, sofőr felelősségnél tartunk, egyes vélemények szerint a gépjárművezetői szakoktatásnak a minősége is kívánnivalót hagy maga után Romániában. Ezzel kapcsolatosan mi az önálláspontja? Egyéni esetekről beszélünk, vagy valóban van egy rendszer szintű probléma, amelyet igenis kezelni kell?
A múltkori műsorban már értékeltem azt, hogy rengeteg sok pozitív gyakorlat van a romániai közlekedésben, illetve akár az oktatásban is, hogyha erre szorítkozunk. Viszont a érettségemnél fogva nem tudom megemlíteni, hogy a jelenlegi forgalombiztonsági szempontból értékelt képzésnek két alapvető hiányossága van. Van egy úgynevezett szakmai, és van egy második, amit szervezésinek neveznék. Természetesen, hogy a beavatkozás szükségszerűsége ezen felismerés alapján egyértelműsíthetően indokolt. Mondom a számpéldákat. Nem lehet azt sokáig tűrni, hogy a járművezetői vizsgára való jelenkezőknek csak egyharmada képes jelen pillanatban sikeres vizsgát tenni. Tehát kétharmada megbukik. Ez egyértelműen egy olyan szakmai mérőszám, ami egyértelműen beavatkozás igényes. Második szempont, ami a szervezést illeti, nem lehet a képzésben hatékonyan teljesíteni, amikor tudjuk azt, hogy a felhangolt kandidátus 3-4 hónap múlva kap vizsgaidőpontot. Tehát a járművezetés nem olyan, mint a biciklizés, hogy egyszer megtanultam, hanem elvégeztem a sofőriskolát, akkor már rögtön kellene jelentkezzek vizsgázni, 3-4 hónap alatt gyakorlatilag mindent előre kellene kezdeni. Kezelendő ezt a két hiányosságot, tehát a szakmait és a szervezését, egyértelműen azt gondolom, hogy szükségszerű a szervezési keretre való ráhatás, illetve ezeknek az újragondolása. Beleértve azt is, igen, mint szakmai mérce, hogy az előírt képzési óraszámokat bizonyára jobb, hogyha mennyiségileg is és minőségileg is megfelelően használja ki majd a szakma. Tudjuk azt, hogy három kategóriájú képzési rendszerrel számolunk, illetve hármat kezel a közlekedési minisztérium. Van a kategóriás képzés, amit a sofőriskolák teljesítnek, van a szaktanfolyami képzés, ahol az oktatók vesznek részt képzésben, és van egy szakértői képzés. Mind a három rendszert újra kell gondolni, újra kell szervezni, újra kell szabályozni, akár engedélyeztetési, akár módszertani szempontokból. Miért? Azért, hogy megteremtsük azt a szakmai alapot, amire lehet majd építeni azt a közlekedési kultúrát, amit elvárunk akár, mint forgalom részvevő, a partnereink részéről.
Azt mondta ön, itt említette, hogy a kandidátusoknak a jelentős hányadának nem sikerül a elsőre, másodikra, harmadikra a vizsgája. Ennek mi lehet az oka, vagy lehet látni az emögötti problémát? Mindenki, tehát azt kell, hogy mondjuk, hogy ne akarjon mindenki gépjárművezetői vizsgát tenni? Vagy képesítést szerezni?
Nem. Azt szeretném, hogy a jelenlegi 8,3 milliónyi jogosítvány tulajdonos, ha akár meg is duplázhatnánk Romániában, ugyanis a közlekedés az már szükségszerű. Tulajdonképpen a tudatosításban egyetlen egy kihívás van, hogy a közlekedés az igaz, hogy része az életünknek, de vigyázat, a közlekedésnek nem lehet része a mindennapi élet, illetve azok a hangulatok, vagy azok a benyomások, amelyek végigkísérik, vagy megbélyegzik a mindennapjainkat. És ennek védelmére gyakorlatilag azt gondolom, hogy a két hiányosság, egyrészt a szakmai, másrészt a szervezési, nagyon könnyen kezelhető, és két címszavat mondok megoldásként, a tervezhetőség. Tehát jelen pillanatban a számok vetületében mi egyértelműsíthető, hogy óriási erőforrás vesztességgel és főleg idővesztességgel számol a képzési rendszer. Tehát mindaz a kétharmad, aki gyakorlatilag, akit eltanácsolnak a vizsgán, azok újra jelentkeznek, azoknak az embereknek az idejével játszadozunk. Tehát a tervezhetőség mit jelentene? Az, hogy előre meghatározott időpontunk szerint történjen a képzés, ami miről kell híres legyen, hogy a vizsgára állás előtt a kandidátus a kapacitása maximára legyen hangolva, azért, hogy tudjon egy megfelelő szinten teljesíteni a vizsgán. Tehát tarthatatlan az az állapot, hogy néhány hónapos kiesés után jelentkezik valaki vizsgára, az már borítékolt kudarc. Másodlagosan, vagy illetve a második beavatkozás, ami szükségszerű, az, amit említettem, ismétlem, hogy az előírt kötelező óraszámok mennyiség és minőségi kihasználásával is gond van. Ez természetesen kezelendő két dologgal. Azt gondolom, hogy indokolt az oktatók továbbképzésének az újra szervezése, mert a jelenlegi rendszer, ami papírformáról szól, az már tarthatatlan. És a második dolog, hogy az oktatóknak legyen meghatározott direkt felelőssége a sikerarányok viszonyításában, mert ellenkező esetben sajnos a kliensek akár erőszakkal is közelíthetik az oktatót, hogy megtanultam, vagy jártam, kijártam az iskolát, elvégeztem azt a 30 órát, vagy amennyit el kell végezni egy ilyen vizsgálatra. Tehát kiszolgáltatott helyzetüket az oktatóknak meg kell szüntetni, ugyanis a járművezetői képzés nem egy szokványos szolgáltatás, ahol pénzért papírt árulnak. Az oktatók az életet árulják, vagy az élet védelmét, vagy mindannyiunk védelmét szolgálják, és őket meg kell erősíteni.
A kormányprogramban szerepel a sofőri oktatói rendszernek a reformja. Nyilván láttunk már kormányprogramokat, láttuk ezeknek a pontjait, azt is tapasztaltuk, hogy ezek maradtak csak az ötletek szintjén. Az sofőroktatói rendszer reformja az révbe érhet, vagy tett már a szaktárca ennek érdekében, hogy ez ne csak egy ötlet maradjon?
Ezekben a törekvésekben mondom, hogy azt kell mondjam, hogy a szakma a támogatottságra is számít. Tudjuk azt, és felismerhető a változás szükségszerűsége tekintetben, viszont van szám szerint 5 olyan kihívás, amiben a partneri hozzájárulásra van szükség, tehát a törvénykezés igaz csak akkor lesz életképes, hogyha pozitív gyakorlatot hitelesít. Ezeket a pozitív gyakorlatokat feltérképeztük. 5 tanulmány indult, tanulmány egyeztetés, vagy 5 témában indult egyeztetés jelen pillanatban. Az új törvénykezés átgondolása átgondolási céljával. Az első nagy kihívás azt eldönteni, hogy kell-e tampályás oktatás, vagy újra kell-e gondolni a tampályás oktatást, legalább az A kategóriánál, de főleg a magas kategóriáknál, tehát a CD, tehát a teherautó buszvezetői képzésen. A második kihívás, ami szervezési kérdést oldana meg, az, hogy érdemes-e szakaszolni a képzés-vizsgáztatás folyamatát. Szakaszolás az azt jelenti, hogy elkülöníteni az elméleti vizsgát a gyakorlatitól. Miért? Azért, hogy tervezhető legyen mindkettő. A harmadik, ami a siker záloga lehet, hogy sikerüljön újraéleszteni a járművezetői szakiskolákat, kihasználva azt az előnyt, hogy jelen pillanatban a végzős diákok már több mint 18 évesek, sőt már tizedikes diákok is vannak, akik már 18 évesek. Ez, ami indokolná, hogy a szakmai képzés a valamikori régi sofőriskolák, hagyományos sofőriskolák, és van 7 központ ilyen az országban, azokat újra ne érdemes éleszteni. A negyedik megoldandó feladat, illetve kihívás az, hogy amint ma említettem az előbb, az oktatók továbbképzési rendszere, ami jelen pillanatban úgy, ahogy van, nem működik, nem hozza azt a hatékonyságot és azt a pragmatizmust, ami elvárt a közlekedési rendszer által. És az utolsó, amiről már szintén említettem, ez az ötödik, hogy az oktatók direkt felelősség meghatározása a sikeres vizsgák viszonyításában. Ez az 5 probléma tárgyalás alatt van, egyeztetés alatt van. Az új képzési rendeletek szerkesztésének az zálloga gyakorlatilag ennek az öt kérdésnek a tisztázása, elszerű tisztázása, hogy nekem vannak-e személyesen elképzeléseim erről. Mert hogyha nevesített, mint fogalombiztonsági szakértő, akkor biztosítom, hogy van, de azt gondolom, hogy ezekben a törekvésekben nem elég az akarat, nem elég a lelkesedés, itt tudatos cselekvésre van szükség, és a tudatos cselekvés elképzelhetetlen, ha nem zárkoznak fel ezekben a gondolatokban minden olyan szakmai szervezet, akinek a szavát vagy a tiszteletét élvezzük.
A szakmai szervezetek, a sofőroktatók osztják a szállításügyi minisztériumnak a meglátásait, tehát belátják azt, hogy valóban újra kell gondolni ezt a rendszert, vagy a másik félnek ez így megfelel?
Tehát itt különböző csoportosulások vannak, egy dolog biztos, hogy a szakma ezt az öt problémát előtérbe helyezte, illetve nem túlzó körülbelül 3 éve folynak szakmai viták, és a felméréseink szerint az állomány minimálisan 80%-a egyetért ezeknek az intézkedéseknek szükségszerűségével. Mi a kérdés jelen pillanatban? Hogyan és ki milyen szerepet vállal ebben az újra gondolt rendszerben?
Már itt oktatásról és nevelésről beszélünk, nem rejthetjük véka alá azt sem, hogy a forgalomban résztvevő másik fél is sok esetben nevelésre szorul, mert az úttesten való szabálytalan átkelés továbbra is a súlyos közúti balesetek okai között szerepel. Nyilván ott a sebesség és az útviszonyokhoz való hozzá nem igazítása annak, de az is tény, hogy nagyon sok baleset amiatt következik be Romániában, mert szabálytalanul kelnek át a gyalogosok az úttesten. Ki kellene, hogy megnevelje a gyalogosokat? Az iskola? Az állam? A család? Ki kell megteremtse ezt a közlekedési kultúrát? Én falusi iskolába jártam 1-8 osztályban, és emlékszem, hogy osztályfőnöki órán többször beszélgettünk arról, hogy hogyan kell átkelni az úttesten. Mindig jeleznünk kell, ha a kerékpárral irányt váltunk. Sőt, még arról is szó volt, hogy ha a lányt kísérünk haza, és nincs járda, akkor mindig a jobb oldalunkon kell legyen, és mi kell az útnak az autóhoz közelebbi felén álljunk. Tehát most van ilyen nevelés?
Hát köszönöm, hogy ezt a történetet elmesélte. Ez is csak azt igazolja, hogy bármilyen törekvésben a stratégia a legfontosabb, és a stratégiát soha nem szabad kitalálni, mindig meg kell találni azokat a stratégiákat, amelyek eredményesek voltak. Lám az elmesélt példából is azt látjuk, hogy voltak pozitív gyakorlatok, tehát nem kell kitalálni semmit. Egyébként a közlekedési kultúrának az alapja az alkalmazott ismeretek életbeültetési módszertana. Tehát ismeret alapú a közlekedési kultúra, vagy bármilyen kultúra. Bármelyik szótárban, ha kultúrával elkeresünk, akkor egyértelműsíthető az, hogy minden ismeret alapú. Az ismeretek elsajátítása viszont nem elég, az alkalmazkodási tudás, vagy az alkalmazási tudáson van a lényeg, és tulajdonképpen ez volna a legnagyobb kihívás bármilyen oktatási rendszerben, hogy alkalmazható tudást adjon át a szenvedőknek, egészen pontosan a diákoknak, vagy a sofőriskolába bejelentkezett kandidátusoknak. Tehát közelítem a felsőbb szintről, tehát a sofőriskolába nem elég vezetni, megtanulni, meg kellene tanítani az embereket közlekedni. Közlekedni mit jelent? Gondolkodni járművezetői fejjel, amely teljesen más viszonyítások szerint működik a közlekedésbe. Nem lehet újra játszani eseményeket. Bár nem kérhetek elnézést bárkitől, akit bocsánat, megöltem. Tehát nagyon késélem van a dolog, és ezt a felelősséget felvállalni minden nevelési szférában, azt gondolom, hogy elengedhetetlen. Nyilván, hogy a jelenlegi forgalombiztonsági stratégiában is vannak nem elképzelések, tervek, miszerint a tananyagok szerves része kellene legyen már 5. osztálytól a forgalombiztonsági nevelés. Viszont tartózkodom attól, ami a közhangulat által diktált, hogy mindig azt tudjuk a legjobban, amit más kellene megtegyen azért, hogy nekünk jobb legyen az életünk. Ezért mondtam a múltkori műsorban is, hogy számítok személyesen arra, hogy az Oktatási Minisztérium partner lesz ebben a törekvésben. Nagyon jól tudjuk, hogy mikor, mi lenne időszerű a gyerekekben tudatosítani, hogy elérjük azt a szintet, mind akár, hogyha nyugati összehasonlításba kell beszélni, hogy megértse mindenki, hogy a közúti törvény az nem egy korlát, hanem egy eszköz. Tehát értelmetlen lázadó magatartást tanúsítani azáltal, hogy gondatlanul elkövetünk dolgokat. Tulajdonképpen az értékrend egyeztetés az nagyon alacsony szintről el kellene induljon, és tulajdonképpen így érhetjük el azt, hogy a érzékenyíthető inger küszöbünk összehasonlítható szintű legyen. Mi az inger küszöb? Azok a történések összege vagy összessége, amelyek tetre késztetnek bármilyen forgalmi helyzetben. Tehát meg kell tanuljunk 3 szempont szerint értékelni, és ezt 5. osztálytól forgalomban részvevésre való felkészülésükben. Az első szempont a sajátom, én hogy látom a jelenlegi állapotot, elengedhetetlen a második lépés, hogy mások közlekedési partnereim hogyan láthatják a kialakult helyzetet, és a harmadik, a magyar igazság, a kívülálló szempontja, ami kimondhatja azt a valóságot, amely szerint az eljárás elvárható egy adott helyzetben. Ezeket a lépcsőket gyakorlatilag folyamatosan építenünk kell 5. osztálytól, gyakorlatilag mindaddig, ameddig a jármű vezetését fölvállaljuk, mint felelősség. Tehát úgy, ahogy a múltkori műsorban is említést tettünk igaz erről, hogy járművezetői mi voltamban, az a lényeg, hogy legyek ott, és természetesen, hogy igaz az, hogy fontos, hogy hova kell nézni, mit kell látni, de ennél még fontosabb, hogy mire kell összpontosítani ahhoz, hogy a forgalombiztonsági szempontjából a helyzetet uraljam.
Szeretném, ha beszélgetnénk még az országos forgalombiztonsági stratégiáról, de azt mondta ön, hogy az lenne a jó, ha minél többen gondolkodnánk gépjárművezetői fejjel. Most ebből azt értem, hogyha a gyalogos, aki anélkül kell át az úttesten, akár átjáró van, akár nincs, hogy szétnézne, ha autós fejjel gondolkodna, akkor már kevesebb baleset lenne? Vagy akkor lehet, hogy megállna és elszámolna 30-ig, mielőtt át kellene az úttesten?
Hát 30-ig, ha nem is, de legalább 6-ig. Tehát említettem azt, hogy empátia. Az empátiának a kulcsa ez, hogy tudatosítsuk egymás hiányosságait, emberi mi voltunk, ha úgy tetszik, terheit. Tehát senki nem képes azonnal reagálni egy adott helyzetre. Mindenkinek szüksége van minimálisan 6-9 másodperc. Ez egyébként a balesetek esetén is felismerhető. Mindenkit megkérek, hogy nézzen a tévébe olyan baleset előtti feltételeket, és fogják egyértelműen látni, hogy megtörténik a baleset, és eltelik minimálisan 5-6 másodperc, ameddig észlelhető bármilyen gesztus a balesetben résztvevő részére. Tehát azt gondolom, hogy a gyalogos és a járművezető között csak dinamika probléma van. Tehát a járművezető, ha ott van, akkor az ő sebessége nagy, 5-6 másodperc alatt megtesz beláthatatlan útszakaszt, és ugyanezzel a valósággal nem tud azonosulni egy gyalogos, pláne hogyha ő sincs ott. Tehát itt csatolom vissza, hogy a legnagyobb kihívás a forgalomban résztvevő részéről bármilyen minőségben az az, hogy tudja elfogadni azt a valóságot, hogy a közlekedés az igaz, hogy az életünk része, igen, szükségszerű, de vigyázat, a közlekedésnek nem lehet része a mindennapi élet. Tehát nem lehet úgy részt venni a közlekedésben, hogy hangulatilag a történések befolyása alatt cselekszünk. Tehát magyarán mondva, máshol jár az eszünk.
István nevű hallgatónk írja SMS-ben, hogy az osztályfőnöki óra tematikájában benne van az alapvető közlekedési ismeretek ilyen címmel, és ezt már 1-4 osztályban is lehet tanítani, sőt, lehet tanítani a napköziben is.
Természetesen mindannyian szeretünk játszani a gyerekeinkkel együtt. És ez az a közös nevező, ami összeköt bennünket abban a törekvésben, hogy minél korábban tudatosítsuk a bárkiben azt, hogy és készítsük fel folyamatosan a közlekedési részvételre. Ez azt gondolom, hogy egyetlen egy dologon múlik, hogy hatékony legyen, hogy ne ismereteket adjunk át a gyerekeknek, hanem alkalmazható tudást.
Azt ígértük, hogy szólni fogunk az országos forgalombiztonsági stratégiáról is. Hogy áll az országos forgalombiztonsági stratégia is? Itt azzal kezdtük a műsorunkat, hogy nem érdemes nekünk, nem épp eszű, hogyha más országokhoz hasonlítgatjuk saját magunkat, de olvastam egy érdekes tanulmányt arról, hogy ha forgalombiztonságról beszélünk, illetve forgalombiztonsági stratégiáról, akkor nem árt, ha vigyázó szemeinket Görögország vagy Spanyolország felé vetjük, mert hogy szegezzük, mert hogy ezek az országok, ezek igencsak jól állnak forgalombiztonság szempontjából. Hol áll a hazai stratégia?
A stratégia jelen pillanatban láttamozási procedúrák útveszélyében van.
Hát a korábbi, azt mondjuk el a hallgatóinknak, hogy a korábbi stratégia az 2020-ban járt le. Tehát 2020-ig tartott, az volt az a stratégia.
Igen, jelen pillanatban a helyreállítási terv követelményrendszerébe is be van foglalva, hogy 2022-2030-as évre Románia is új stratégiát kell szállítson. Ez megtörtént. Összegezve körülbelül 7 hónapos munka után összeállt, azt gondolom, hogy egy olyan stratégia, ami egyedinek számít, legalábbis a romániai viszonyítások szerint. Én azt gondolom, hogy igaz, hogy fontos, hogy lelkesedés ötvözze ezt a stratégiát, viszont a tudatos cselekvés, azt gondolom, elég sok fogózója van jelen pillanatban a stratégiában, ami majd hivatalosításra kerül, amivel elérhető az, hogy 2030-ig felezzük a közúti balesetek számát, ha ez társul egyértelműen teljesítéssel. Ugyanis mindannyian tudjuk azt, hogy a jövő nem a szenzációs ötletgazdáké lesz, legyen az bármilyen viszonyítás, akár görög, akármi, hanem azoké, akik képesek ezeket életbe ültetni. Azt gondolom, hogy a stratégia hivatalosításával csak elkezdődik egy munka. Tehát minden játék ez is lejárt, összeállt a stratégia, most az a játék következik, hogy ezt életbe ültessük. A kulcs a stratégia tekintetében nem föltétlenül ennek a hivatalosítása, hanem ennek az alkalmazása, és azt gondolom, hogy reális célok vannak ott megfogalmazva, reális intézkedések, amelyek nem föltétlenül finanszírozás igényesek. Vegyük például a képzés újraszervezését, nem finanszírozás igényes. És azt gondolom, hogy középtávon az jelen pillanatban a romániai helyzetet tekintve, jó, nézhetünk viszonyításokat bármelyik országba, de a jelenlegi helyzethez igazodottan azt gondolom, hogy nem elég csak gondolkodni stratégiákban, tenni is kell ezért, és a tetlegességet a romániai felismerhető állapotok határozzák meg. Nem akarom azt mondani, hogy személyesen nem vagyok modellek híve. El szerint miért nem? Azért, mert hogyha valakit követni próbálsz bármilyen törekvésben, akkor egyértelműen, hogy mit körítesz el magadnak. Valószínű, hogy a tisztességes legalább második helyet, de az elsőt semmiképp. Már azáltal, hogy lemásoltál valakit, nem lehet se hiteles, se eredményes. Azt gondolom, hogy a romániai reális helyzethez igazodottan az a stratégia, ami megszerkesztésre került, az egyértelműen gyakorlatilag alkalmazható, és a lehető legjobb, amit a romániai szinten meg lehet jelen pillanatban állapítani, vagy meghatározni követendő célokként.
Az, hogy az országos helyreállítási és reziliencia építési tervnek is a részét kell, hogy képezze az országos forgalombiztonsági stratégia, az garancia a sikerre? Garancia arra, hogy nek a gyakorlatba ültetése is jobban fog menni, mintha nem lenne a pénéréré?
Nem, azt gondolom, mint ez esetben is fog igazolódni az, ami a mindennapi életben, hogy áldozatok nélkül nincs eredmény. Tehát a tervek és stratégiák azt gondolom, hogy már megszámlálhatatlan sorait, vagy ez is, az csak azt pótolja. Itt szükség lesz a kohézióra, mert forgalombiztonságról van szó, igaz, az nem feltétlenül egy probléma, vagy egyedi valakinek, valaki felelősségére meghatározható feladat. A forgalombiztonság önmaga az tulajdonképpen egy választás. Két részéről, mindannyiunk részéről. Tehát a forgalombiztonság összetevőjeként felismerhető, hogy ez ötvözi mindannyiunk viselkedését. Tehát az, hogy Romániában mennyi forgalmi baleset lesz az elkövetkező években, az senki mástól nem függ, csak a forgalom résztvevőktől. Az, hogy ennek a garanciáit megteremti, az előfeltételeit megteremtheti a hatóság egy képzési rendelettel, vagy egy képzési rendszer újraszervezésével, ahonnan más hangulatú, vagy más hozzáállású emberek kerülhetnek ki, az még mindig nem elég ahhoz, hogy a forgalombiztonsági számok, ha pozitív irányba is elmozdulnak, meg hozzák azt az eredményességet, ami a úgynevezett zero vízió, ami az unió által meghatározott 2050-es határidővel.
Államtitkár úr, adásidőnk végéhez közeledünk. Még egy kérdés. Az infrastruktúra fejlesztés, a közlekedés iránt érdeklődők köreiben borzolta a kedélyeket az a közvitára bocsátott tervezet, miszerint keskenyebb forgalmi sávokat javasol a szállításügyi minisztérium, tehát 3,5 méterről 3 méterre csökkentenék a 4 sávos utakon az egyes sávoknak a szélességét. Ez miért előnyös? Én így naív fejjel csak azt látom, hogy önkéntelenül csökkentheti talán a sofőr a sebességet, ha azt látja, hogy keskenyebb útszakasz következik.
Jó, hát jelen pillanatban választanunk kell a kényelem és a biztonság között. Ebben a helyzetben vagyunk. Az, hogy agresszív a magatartásokat, vagy esetleg visszafogottabb megnyilvánulásokat eredményezhet ez a törekvés, ezt majd a statisztikák fogják igazolni. Azt gondolom, hogy jó, ez egy probléma megoldás egy adott helyzetre vonatkozóan, egészen pontosan a 2-es nemzeti útról van szó, ahol szükségszerű valamilyen műszaki megoldást találni arra, hogy a másfél sávos útat elviselhetőbbé, forgalombiztonságbarátibbá tegyük, és gyakorlatilag ez az, ami indokolt ezt a beavatkozást. Bizonyára nem is vártuk azt el, hogy ezért nagyon fognak örülni a járművezetők, viszont azt tudom mondani kárpótlásként, hogy igaz, amit a múltkori műsorban kijelentettünk és megállapítottunk közösen, hogy a távlati célokat követve nem a problémákat kell megoldjuk, hanem ezek eredetét. És azt gondolom, hogy az a korrekt hozzáállás, hogy a valamit valamiért, tehát amit mondtam, eredményesség áldozatot nélkül nincsen. Ha egy helyzetet nem tudunk megváltoztatni, akkor az attitűdünket kell megváltoztassuk az adott helyzethez képest. Ez egy olyan új valóság lesz a 3 méteres szélességű pálya, ami egy kényszer kompromisszum, amit azt gondolom, hogy mindannyian el tudunk fogadni abban a vetületben, hogy borzasztóan sok ember hal meg az utakon, tehát évente egy községnyi településsel kevesebb lélekszám van a Romániában, ami valóban nem tartható. És megismétlem, hogy én személyesen el tudom ezt a szűkítést fogadni ebben a vetületben. Valószínű én is azokon az útszakaszokon kisebb sebességgel fogok közlekedni. Egyértelmű. Egyébként ez egy európai trend, amint ezt feltetszett már ismerni, aztán már meg is tetszett említeni, hogy például Németországban a múlt héten csökkentették a maximális megengedett sebességet 60 km/h a helyiségen kívül a kereskedelmi járműveknek. Tehát európai trend az, mindenki felismeri azt, hogy a balesetek megelőzhetőek lennének, hogyha nem közlekednénk akkor a sebességgel. És itt jön be a tudatosítás kérdése a nevelő szakmában, tehát akkor, amikor egyértelműsíthető az, hogy a 30 km/h fölötti ütközés halálos balesethez vezethet, akkor így tálalva a tanulóknak azt, hogy miért kell 30-assal közlekedni a gyalogátkelőhelyek közelébe, akkor így már egyértelmű, vagy miért van a 30-as sebességkorlátozás egy körforgalomban? Hát egyértelműen azért, mert csúszós pályán a 30 az a határ, ahol még nem csúszok el, vagy száraz úton 30 az a határ, ahol nincs borulás veszély. Tehát meg kell érteniük a járművezetőknek is azt, hogy a korlátozások is gyakorlatilag nem azért vannak, mert valaki ezt úgy kitalálta, mert tudom is én, indokolatlanul, és tulajdonképpen az oktatói feladat lényegében ez, hogy ne csak a szabályokat tanítsák meg a diákoknak, hanem az alapelveket is, vagy a miérteket, amelyek indokolják bizonyos eljárás vagy előírás szerkesztését vagy indokoltságát.
Legyen ez a végszónk, államtitkár úr. Sándor Gábornak, a Szállításügyi és Infrastrukturális Minisztérium államtitkárának köszönöm, hogy a Naprakész vendége volt és válaszolt a kérdéseimre.
Én köszönöm a meghívást, és mindenkinek jó utat kívánok.
Önöknek, kedves hallgatóim, köszönöm a figyelmet. Ne feledjék, a közlekedés nem verseny, hanem egy játék, amelyben egymás érdekeit kell figyelembe vennünk. Autósokét, lovasszekerekét, motorosokét, kerékpárosokét, gyalogosokét, és csak így tudhatjuk biztonságban magunkat és a forgalom többi résztvevőit.